pluszvállásokat, amiket mi mindig is és eztán is ingyen munkának fogunk nevezni, és elvár a fenntartó a pedagógusoktól, ezt ők elvégezték, meg is kapták ott a 80 pont fölötti eredményeket, majd hirtelen egy-két nap múlva 80 pont alá csökkentek, ilyen 79 az a legmegalázóbb, ide 75 és 79 pont közé kerültek nagyon-nagyon sokan. Ami egyébként értetlen, tehát értetlen állnak a kollégák a dolgok előtt, még akkor is, hogyha tulajdonképpen a pedagógusok szakszervezete másfél éve ezt szajkozza és hangoztatja, hogy ez megint egy óriási nagy átverés a kormány részéről. Ez többszörös, egyrészt nem volt meg a fedezet, most már azt tudjuk, hogy mondjuk egy-egy nevelő testületben pedagógusonként 20 ezer forint az, ami kiosztható, és maximum 60 ezer forint az, ami adható. Hát ezért azt gondolom, hogy picit belehalni ebbe a tanévbe nem biztos, hogy érdemes volt, de ami igazán nagy átvágás, és ezt még ez ellen próbálunk küzdeni, hogy a kormány nagyon szeretné ezt is a 80%-os szinten tartáshoz adott bértömegbe beleszámítani. Tehát ami annyit jelent, hogy itt lesznek kollégák, akik mondjuk majd januártól nagyon-nagyon minimális emelést fognak kapni, hiszen a bértömeg egy jelentős része el fogja vinni ez a teljesítményértékelés.
Ugye a másik slágere idézőjelben ennek az évnek a kompetenciamérés volt, amit most a nagy tiltakozás miatt egyelőre nem vezettek be a kompetenciamérések értékelését, de azért azt is lehetett látni, hogy itt is hihetetlen egyenlőtlenségeket lehetett kihozni, ráadásul teljesen felkészületlenül, teljesen előkészítés nélkül akarták ezt a kompetenciamérést bevezetni, az már csak habatortán, hogy lehet egy ötödikes eredményt beszámítani egy majdani 4 év múlvai középiskolai felvételébe, ami számomra az egész úgy, ahogy van, totál abszurd.
Igen, itt megint van alapvetően egy jó kezdeményezés, azért ezt tegyük hozzá, mert az, hogy ezt digitális alapra tették, ezt a kompetenciamérést, egyébként ez egy üdvözlendő dolog. A probléma ott van, hogy valamiért a NER, de különösen az oktatási irányítás be van oltva az informatikai rendszerek ellen, mert azért az OH is hát néhányszor összeomlott a rendszere, tehát nincsenek arra fölkészülve, hogy kérem szépen itt egyszerre azért több százezer gyerek szabadul rá, most így tudom ezt elmondani, erre az informatikai felületre, és összeomlik. Az, hogy az adatokat nem tudják védeni, az megint egy külön dolog, tehát az, hogy a krétát néhány éve 12-13 éves tinédzserek törték föl, ez nem azt jelenti, hogy Magyarországon annyira jó lenne az informatikai oktatás, hanem azt jelenti, hogy borzasztó gyenge az a tűzfal, meg az a védelmi rendszer, amit működtetnek. Na most ugyanez előfordult például, hogy ez nem kompetenciamérés, de mondjuk az érettségizők adatainak a rendszerből való nyilvánosságra kerülése, ami azt gondolom, hogy teljesen méltánytalan és elengedhetetlen. A másik probléma ezzel az egyébként jó ötlettel, hogy az ötlet megvan, csak elfelejtették a hátteret hozzátenni, tehát azt felejtették el, hogy az iskolák jelentős része nincs ilyen erős wifi lefedettséggel ellátva. Tehát itt vagy az van, hogy hetekre megáll az informatika oktatás egy-egy intézménybe, mert csak az informatika teremben lévő nagy asztali gépekkel lehet ezt a kompetenciamérést kitölteni, mert hogy ott ugye vezetékes internet van, a wifi rendszer nem bírja ezt el. És akkor most gondoljunk bele, hogy 51 gyerek, akinek, hát valljuk meg őszintén, ez egy púpa hátán, és akkor rugaszkodni. Úgyhogy fogalma nincs, hogy amit eddig válaszolt, azt elmentette a rendszer. Előről kellene kezdeni, nem kellene előről kezdeni. Tehát én elhiszem, hogy maguk a diákok is elkedvetlenek. Hogy aztán ezt hogy lehet beszámítani a felvételibe, ez megint egy ilyen, nem tudom, reggel valaki fölkelt, megriadt, és ez így kipattant a fejéből, de ez sincs végig gondolva, mert ahhoz képest, hogy ez egy elektronikus felületen kitöltött dolog, egy normális esetben azt gondolja az ember, hogy mondjuk egy 15-20 másodpercen belül megjön az eredménye. Hogy hoppá, akkor te most ennyi százalékot értél el. De nem, tehát még idén, talán ha jól emlékszem, akkor a tavalyi, tehát a 2024. évi eredmények jöttek most ki, és kerültek nyilvánosságra. Tehát itt akkor, amit ön is nagyon jól mondott, hogy melyik évfolyamnak a kompetenciamérését, milyen felvételibe akarják, hogy akarják beszámítani. Szóval, hogy ez katasztrofális, arról nem beszélve, hogy például a szülői háttérkérdőíveket ugye a szülők se nagyon töltik ki, mégpedig azért, mert egész egyszerűen például telefonon keresztül nem működnek ezek a rendszerek. Ami ma már azért abszurd, mert ma az emberek 90%-a azért az okostelefonján keresztül intéz mindent, és megint ide sorolhatnám, hogy ugyanez volt, ha visszakanyarodunk egy kicsit a teljesítményértékelési rendszerhez. A szülők azért adtak ilyen kevés visszajelzést, nem azért, mert nem érdekli őket a gyerekek sorsa, meg az iskolában történtek, meg esetleg a pedagógusok értékelése, hanem azért, mert én is tudom, a legkisebb gyermekem miatt érintettek, kaptam a krétában egy üzenetet, és nem találtam azt a linket, és nem tudtam megnyitni telefonról ezt az értékelő felületet. Tehát számtalan sebből véreznek ezek a dolgok, amik egyébként alapötletként még azt gondolom, hogy normálisan kidolgozva, valódi tudományos hátteret biztosítva, ezek abszolút támogatható kezdeményezések lehetnének.
És hát ugye akinek szerencséje volt, nekünk ebben az évben szerencsénk volt egyébként, mert a szaktantárgyakat szaktanárok tanították az iskolába, ez egy 8. végzős osztálynál, ez egy nagyon fontos dolog, de hogy azért nem mindenkinek van ilyen szerencséje, és pont a PSZ honlapján olvasom, hogy 12 év, és akkor egyszerűen az oktatási rendszer működése határára ér, tehát meddig lehet ezt még húzni, hogy gyakorlatilag évről évre egyre kevesebb pénzt áldoznak az oktatásra, egyre kevesebben akarnak a statisztikák ellenére valóban pedagógusok lenni, mert jó, hogy jelentkeznek a fiatalok, de azért ez még nem jelent semmit nagyjából. Szóval meddig bírja ez a rendszer egyáltalán?
Ezt akkor én két részre bontom itt a válaszomat. Egyrészt az oktatási irányítás egyfajta orosz rulettet játszik. Valószínűleg abban bíznak egyébként, hogy a népességi adatok is katasztrofálisak, tehát soha ilyen kevés gyerek a második világháború óta Magyarországon nem született, mint a tavalyi évben, és ha inni lehet itt az adatoknak, akkor az idei az talán még inkább alulmúlja ezt a dolgot. Tehát egész egyszerűen lassan arra számítanak, hogy a gyerek létszám is rohamosan csökkenni fog, és akkor végre a NER nekiláthat az általuk racionalizálásnak mondott, hát a szó szerint pedig a különböző iskolák, óvodák bezárásának és átcsoportosításának. Ahelyett, hogy azon kezdenének el gondolkodni a szakemberek, uram bocsánat, civil szakmai szervezetekkel és a szakszervezetekkel közösen gondolkodva, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet például úgy kihasználni pozitívan, hogy végre 21. századi módszerekkel és 21. századi tananyagot próbáljunk meg a gyerekeknek elsajátítani. Tehát nem kell itt a 30-35 fős osztályokban gondolkodni. Az igazi út most már azért az nagyon sokszor az egyéni utak, az egyéni fejlesztés megtalálása. Nyilván ezt egy kisebb létszámú osztállyal sokkal könnyebb lenne megoldani. Úgyhogy hát ez így elég érdekes.
Menjünk egy kicsit vissza még így a gyerek fejlődésében, már mint hogy egy kicsit korábbra, mert azért így az óvodai nevelés országos alapprogramja is rengeteg vitát váltott ki. A PSZ is adott egy véleményt erről, a szülői hang, szülői szervezetek, minden pedagógus szervezet tiltakozott az ellen, hogy megint csak átgondolatlanul, ami nem jelenti azt, hogy az egész úgy, ahogy van rossz, de hogy rengetlen átgondolatlanság van, hát szinte mindenben, ami kikerül.
Hát sajnos azt kell mondjam, hogy így van, és az a probléma, hogy megint olyan emberek alkotnak jogszabályokat bizonyos területeken, akik nem kompetensek, fogalmuk nincs, hogy mi zajlik egy óvodában. Tehát már eleve, ami 5 évvel ezelőtt itt ugye az első igazi nagy vihart kavarta az óvodáknál, amikor azt mondták, hogy bőven elég csak 8-tól délig óvodapedagógusnak lenni a gyerekkel, mert hogy előtte akár a dajka, akár egy pedasszisztens, az altatás meg az altatás utáni részt, azt ugye megint csak a dajka és pedasszisztenst elláthatja, hiszen ott nem folyik nevelőmunka, ami egész egyszerűen nem igaz, mert az óvodában a nevelőmunka abban a pillanatban, hogy a gyermek átlépi az óvoda kapuját, tart egészen odáig, amíg valamelyik hozzátartozó szülő, nagyszülő, testvér, bárki, rokon haza nem viszi a fricsköt az oviból. Az folyamatos az a nevelőmunka. Ugyanígy egyébként folyamatosan készítik fel az iskolára az óvodásokat, csak nem ennyire célzottan. Tehát az, hogy most napi 45 perc a nagycsoportosoknak kötelező jelleggel beiktatásra kerül, ez egész egyszerűen teljesen nonsens. Egyrészt, ha valaki mondjuk tanítókat is megkérdezett volna, akkor a tanítók is mondják, hogy azért az első év első fél éve azért ott még olyan 4 óra 20 perces blokkokról szól, és utána mindig van valami kis játékos feladat, hogy aztán az óra második felére is oda tudjanak koncentrálni. Egész egyszerűen, főleg a mai alfa generáció nem képes 45 percig oda koncentrálni, arról nem beszélve, hogy ugye azt az őrültséget, hogy most 2 éve működő óvodai csoportokat az utolsó évben szanaszét szaggatnának, mert hogy akkor most egybe gyűjtik az iskola előkészítő évfolyamként kvázi a nagycsoportosokat, és ott egy teljesen új közösségeket hoznak létre, és úgy próbálják őket intenzíven fölkészíteni az iskolára. Szerintünk ez egy teljesen téves folyamat. Nem az óvodát kellene iskolásítani, hanem azt gondolom, hogy az első osztályban kéne egy sokkal rugalmasabb és hosszabb átmenetet biztosítani. No, pláne ilyen eretnek gondolataink is vannak, hogy mondjuk az osztályzást, meg egyebeket, ezeket bőven el lehetne felejteni az első szakaszában az intézményekben való élet részvétele, mert teljesen fölösleges. Az, hogy elsőbe ilyen sok gyermek kényszerül megismételni az osztályt, ez azt jelenti, hogy az is súlyosan elhibázott volt, hogy erőltetik ezt a 6 osztály, illetve a 6 éves kortól kötelező iskolába menni, ha érett a gyerek, ha nem, és itt most azért mondom a ha érett, ha nem, mert tudom, hogy az oktatási hivatalnak lehet jelezni, hogy felmentést kérünk, csak pont azoknál a gyerekeknél lenne szükség az ilyen felmentések kérésére, ahol a szülői háttér sem adott mindig, hogy ezt egyrészt a szülők fölmérjék, másrészt meg tudják oldani, meg tudják ugrani ezt a feladatot, mert itt megint csak digitálisan lehet beadni dolgokat. Arról már nem beszélünk, mert azt évek óta hangoztatjuk, hogy teljesen felháborító, hogy egy vadidegen a gyermek ismerete nélkül egy papírlap vagy néhány papírlap alapján dönti el, hogy menjen-e iskolába az a 6 éves gyermek, vagy még 1 évet maradjon az óvodába. Tehát egészen elhibázott lépések. Igen, tehát nem látjuk egyébként, és mi ezt kérdeztük nagyon sokszor, hogy hol van ebbe az a stratégia, vagy legalább mondják egy szerintük mi ebbe a stratégia, mert nem látszik itt az egymásra építés és az egymásra építkezés, és így tényleg mire kikerül egy gyerek a közoktatás rendszeréből, hát nagyon sokszor a szülői háttéren és mondjuk a gyerek motivációján múlik csak, hogy aztán később sikeres munkavállaló legyen belőle.
Ugye én nyilván kiemeltem azokat a témákat, amik számomra a legfontosabbnak tűntek az elmúlt időszakban. A pedagógusok szakszervezete az mit tart még olyannak, amit az elkövetkezendőben is ezeken kívül, vagy ezek mellett fókuszban kell tartania, vagy egyáltalán hogy értékelik az elmúlt fél évet?
Nem csak a fél évet, hanem beszéljünk a 2024-25-ös tanévről. Ugye ne felejtsük el, most már kevesebb szó esik arról, hogy itt ez az a tanév, ahol először fosztották meg a gyerekeket, ugye az okostelefonoktól az intézmények falain belül, és emellett ráadásul a pedagógusokat is korlátozzák jelentősen a különböző infokommunikációs eszközök használatában. Tehát az, hogy itt több nappal előtte be kell jelenteni, hogy akkor én most szeretném, hogyha gépet vagy telefont tudjanak használni a gyerekek, akkor én, mint pedagógus egy 10 perces szünetbe menjek el abba a helyiségből, őrzik a telefonokat, vegyem föl, aztán majd osszam ki a gyerekeknek, majd az óra végén összeszedjem és visszajuttassak. Szóval ez egészen átgondolatlan dolog. Ezen mindenképpen valószínűleg módosítani kéne, és ehhez hozzá tesszük azt, hogy hát ez az az év, amikor a NAT-ot, tehát a Nemzeti Alaptantervet felül kellene vizsgálni. Még semmi olyan megnyitató választ nem kaptunk az oktatási államtitkárságról, azon kívül, hogy majd gondolnak és folyamatban lesz a dolog, hogy egyáltalán történt-e már valami, van-e már olyan hatástanulmány, ami megmondjuk őszintén, hogy az eddigi nemzeti alaptantervek változtatása előtt sem láttuk, tehát nem tudjuk, hogy van, vagy csak egyszerűen szigorúan titkos dokumentum. Tehát ott egy kicsit, ha a 21. századi fejjel készítenék ezt a nemzeti alaptantervet, biztos, hogy sokkal inkább bele kellene építeni a tananyagba ezeket az infokommunikációs eszközökkel való együtt dolgozást, hiszen ez már a mindennapok része, és akkor még nem emeltem ki külön ugye a mesterséges intelligencia használatát, amivel azt gondolom, hogy a gyerekek nap mint nap találkozhatnak, és nyilván itt is őrült nagy felelőssége van az oktatási nevelési rendszernek, hogy megtanítsa ezeknek a helyes használatát. Hogy nem mindegy, hogy hogyan kérdezel, hogy nem mindegy, hogy a válasz az, ha többféle válasz van, akkor hogy rakod össze, hogy mi lehet az igaz, mi nem lehet az igaz, a fake newsok tekintetében el lehessen igazodni. Ezekre nagyon nagy szüksége lenne egy mai fiatal, mert egyszerűen mindenhonnan özöllik rá az információ, és hát sokszor ők is elvesznek ebben az őserdőben. Azt se felejtsük el, hogy ez az a tanév, ahol végbe ment a teljesen értelmetlen NAT vizsgáztatás, aminek igazából nem láttuk se értelmét, ráadásul most a következményekről se tudunk semmit. Elméletileg arról szól a fáma, hogy maximum 2 darab pontot a teljesítményértékelésből levontak azoknál, akik A vagy megtagadták ennek az egésznek a teljesítését, vagy pedig harmadszorra se sikerült a szett megugraniuk. Úgyhogy azért több sebből vérzik ez a tanév, és azt gondolom, hogy egyelőre most a legfontosabb feladat, hogy ezt a teljesítményértékelést ezt rendbe rakjuk, mert szerintünk nem, tehát a PS szerint nem a bérbe kell beépíteni, tehát ezt nem bruttó béresíteni kell, hanem ezt egy külön, mondjuk úgy, hogy elemként, bérelemként kellene adni a kollégáknak, hogy akkor éves szinten ez tudjon változni. Nyilván a fedezetét azt nem az Európai Unióval megállapodott pedagógus bérek szinten tartása, a bértömegéből kellene fedezni. Egyébként ennek tisztázására július közepén találkozunk megint az oktatási irányítókkal, tehát elő van irányozva egy találkozó. Nagyon remélem, hogy ott ezeket nem csak megint föl tudjuk vetni, hanem végre talán közösen találunk egy olyan megoldást, ami mondjuk így, hogy a többség számára elfogadható.
Hát úgy legyen, és hát a közhiedelemmel ellentétben a pedagógusok nagy része azért nem 2 hónapig fogja most lógatni a lábát, hanem nagyon sokan táborokban vesznek részt, gyerekprogramokat szerveznek, napközés táborokat vezetnek, tehát lehet irigykedni a pedagógusokra, mert megint egy csomó remek gyerekkel lehetnek együtt, és ha van idejük, akkor közben a sajátjukkal is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Gosztonyi Gábor, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke, és kívánok mindenkinek jó pihenést, és aztán újra jó munkát.
Köszönjük szépen, és köszönöm a megkeresést. Secret chord that David played, and it pleased the Lord. Well, you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the mighty fourth, and the major lift, the baffled king composing hallelujah,
hallelujah. Fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono la mente mia, che in lacrime esplode la poesia. sinfonia che intona per il mondo un'alleluia. Alleluia, 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 alleluia. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah.
Énekemet ne keres, csizmám talpára jegyeztem, Bécs, Buda, Brassó közt őrzi az úti homok. Bécs, Buda, Brassó közt őrzi az úti homok.
Állapotomat jelentem, ezzel a címmel jelent most meg Róka Szabolcs lemeze, ahol olyan történetekkel találkozunk, amik bemutatják valójában az egész életét, hogy most hol tart. Természetesen Róka Szabolcs ül itt velem szemben. A mesemondó, a dalnok, Tinódi díjat is kapott, de hát közben azért el kell azt is mondani, hogy tanár, és nem csak drámapedagógus, de biológia, földrajztanára, természet szerelmese, szóval tulajdonképpen egy reneszánsz figura. Szeretettel köszöntöm.
Én is önt.
Nagyon beszédes ennek a lemeznek a címe is, Állapotomat jelentem. Ez egy összefoglaló lemez is, és közben pedig az első szóló lemeze.
Hát szóló lemezem nincsen, illetőleg most már van, igen, ráadásul dupla.
És gyönyörű, tehát hogy ezt így rádióban nem látják, de ez egy gyönyörű lemez, hogyha majd esetleg utána néznek, akkor nézzék meg, milyen szép.
Ennek az az érdekessége, hogy a lányom, a kisebbik lányom festette ezt a képet, hogy egyrészt a jogi vitákat elkerüljük, másrészt meg hát annyira szépen csinálta.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan indult a pályája, mert ugye kobzosként vált ismerté a zenei világban, de hát nem ezzel indult, hanem egy egészen más típusú hangszerrel, az oboával, hogyha
igen,
jól tudom,
igen.
Amivel aztán hát soha senki nem találkozott az önzenei pályafutása során.
Hát nem, tényleg nem. Hát azt nagyon korán kezdtem el, 6 éves koromban, és hát az oboa a második legnehezebb hangszer a fagott után. És hát én nem nagyon szerettem, így pontosabban nagyon nehéz volt fújni, illetőleg engem nem érdekeltek igazából a cseresznyék a kottában, hanem hát teljesen más megközelítésem volt.
De akkor hogy keveredett az oboához? Mert azért nem olyan sokan tanulnak Magyarországon oboázni a gyerekek közül. Zongora, az rendszeres, hegedű, tehát hogy az nem egy klasszikus kezdő hangszer.
Nem bizony. A balassagyarmati Rózsavölgyi Márk zeneiskolában ez volt. Pont.
Tehát jobb híján tulajdonképpen.
Igen, igen, igen. És nagyon szerettem a tanáromat, de hát nem volt esélyem. Aztán utána jött a gitár, nyilvánvalóan mindenki gitározni akart akkoriban, meg talán most is, bár most már kevésbé, mert azért az elég melós, de én nem éreztem jól magamat. Nem találtam meg magamat a gitározásban, a kobozban, igen.
És ez így szembe jött a koboz? Tehát, hogy keveredett az életébe?
Hát a visegrádi palota játékokon egy szakállas fiú játszott az utcán, egy furcsa hangszeren megszólítottam, és megkérdeztem, hogy mi ez a hangszer, mondta, hogy ez a koboz, és aztán utána kértem, hogy mutassa már meg, hogy egy pillanatra adja oda, megpengettem, és tulajdonképpen ez lett a szerelem.
A hangja, vagy mi volt az, amit a gitár nem tudott megszólítani önben, de a koboz meg azonnal?
Hát nem véletlenül egy ilyen középkori festmény van a CD elején. Ennek nagyon erősen középkoriás hangulata volt ennek a hangszernek, és én ezt nagyon szerettem.
Már előtte is ezt a hangzást, tehát hogy a régi zene az már úgy benne volt az életében, vagy pedig ez volt az, ami úgy elindította mélyebben a régi zene irányába?
Hát ez egy jó kérdés. Egy alteros bulin voltam a 80-as években a Almási téren, és a második emeletre fölkeveredtem valahogy, benyitottam egy ajtón, és ott a tekerőzenekar játszott. És hát teljesen lenyűgözött, hogy ez létezik egyáltalán, hát hogy lehetséges ez. Ráadásul ezt játsszák, tök jó zene, tök jó tánc, és akkor ez volt az első ilyen alkalom. Hát én nagyon vártam a Balassit a gimnáziumban, hogy tanuljam, mert ugye ott születtem, de nem tetszett. Valahogy nem érintett meg. És amikor először énekelve hallottam, akkor jöttem rá, hogy ez mennyien fantasztikus, hogy milyen izgalmas zene, illetőleg milyen izgalmas költészet.
Vannak ezek szerint olyan szövegek, versek, amiket elmondva az ember nem tudja megélni, vagy egyszerűen nincs meg ott a zenéje annak a versnek, és a zene meg hozzáad? Tehát ez a zene mesélés valójában?
Hát egyrészt ez az énekmondás, ez a mondjuk a Tinódi a legismertebb, a Tinódi Lantos Sebestyén, de akkoriban azt hiszem, 15.-16. században ezekre mindre volt, vagy lehetett énekelni. Én egyébként nem tudom bizonyítani, de azt gondolom, hogy az ókori verseknek is megvolt a maga szabályrendszere és a maga zenéje, ami ezt megerősítette, kiszolgálta. Mondjuk a Rebetiko vagy a kisázsiai bontuszi zene fantasztikus, és nagyon érdekes a ritmusa, nagyon érdekes a dallamvilága, a negyedhangok, nagyban segítették ezt a fajta zenét, illetőleg szövegeket, ezek harmonikusak.
Ugye, ahogy azt tudjuk, hogy sok verset megzenésítenek, főleg gyerekverseket, és a gyerekek pikpak megjegyzik akkor, hogyha egy dallammal együtt hallják, és hogyha csak úgy meg kell jegyezni az egész, mit tudom,